Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Pogi promóciós kódot, és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Pogi promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Miközben folyamatosan beszélünk róla, a zöld átmenet valójában még el sem kezdődött, abban az értelemben, hogy globálisan fenntartható energiaforrásokkal eddig ténylegesen nem kiváltottuk a fosziliseket, hanem azok tetejébe telepítettük őket. Ráadásul egy rakás technológiával kapcsolatosan fogalmunk sincs, hogy hogyan lehet őket fosszilisek nélkül működtetni. Ilyen a műtrágyagyártás, a cementgyártás, azaz masszívan elterjedt kulcs technológiák. A kritikus 1,5 Celsius fokos felmelegedést már is elértük, miközben kizárólag fenntarthatókkal működő, tényleges jövőképünk még messze nincs. Erről beszélgetek a mostani adásban Gelencsér András egyetemi tanárral, az MTA levelező tagjával, a Pannon Egyetem rektorával. Andrással egyszer együtt szerepeltünk Friderikusz Sándor műsorában, ahol Friderikusz utólag a Végítélet harsonái címet adta az adásnak. Mi pedig Andrással nevettünk egyet, de eldöntöttük, hogy vállaljuk a címet. A mostani Pogi Podcast epizód végén ennek megfelelően szintén nincs happy end, az emberiség nagy bajban van. Gelencsér András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívásom.
És akkor vágjunk bele a közepébe. Egy nagyon egyértelmű kérdéssel indítanék. Szerinted van zöld átmenet, vagy nincs zöld átmenet?
Hát van zöld átmenet kiskálán. Globálisan nincs zöld átmenet.
Azért kérdezem ezt, mert amikor én azt az ábrát először láttam, először szembesültem vele, hogy a világba belerakott úgynevezett fenntartható vagy megújuló energiaforrások, azok nem a fosziliseknek a helyébe kerülnek, hanem annak a tetejébe kerülnek. Tehát minden, amit lát az ember, szélturbinák, vízerőművek, fotovoltaik, szolár, rengeteg mindent látunk most már a tájban, és azt képzeli az ember, hogy akkor itt zajlik valami zöld átmenet, majd szembesül azzal az ábrával, hogy ez a sok-sok minden, amit lát, ez nem a fosziliseket kiváltja, hanem ennek a helyébe kerül. Amikor én ezt az ábrát megláttam, nekem ez úgy csapódott le, hogy valójában nincs még zöld átmenet.
Hát igen, erre mondom azt, hogy globálisan nincs zöld átmenet, hiszen ezek csak a gazdasági növekedés által keltett energia többletet fedezik, és nem pedig a fosszilis tüzelőanyagok helyére lépnek.
Ráadásul te azt írod a könyvedben, és ez szerintem egy nagyon fontos és megfontolandó szempont, hogy mikor elkezdődik majd érdemben a zöld átmenet, tehát hogy átváltunk a fenntartható energiaforrásokra, akkor rengeteg olyan anyagot kell majd bányásznunk ezeknek a fenntartható energiaforrásoknak a kitermeléséhez, amelyek tovább növelni fogják azt az energiaszükségletet, amivel egyszerűen létrehozzuk azt a kapacitást, amivel ténylegesen átállunk a zöld energiaforrásokra, vagy a megújuló energiaforrásokra. Tehát azt a becslést idézett, hogy most nagyjából 5%-át költjük a teljes energiánknak arra, hogy energiát bányásszunk a most működő gazdasághoz, és hogy ez várhatóan nőni fog a jövőben, mert hogy már kibányáztuk a könnyen kibányászható érceket, tehát a jövőben még nehezebben kibányászható ércek lesznek. Ugye az, amit úgy szoktak megfogalmazni, én nagyon utálom ezt a kifejezést, de sajnos itt ez tényleg jól leírja, az az alacsonyan függő gyümölcsöket már leszettük, tehát hogy már ami könnyen kibányászható, azt kibányáztuk, és ugye még nehezebb lesz majd innentől, és a zöld átálláshoz mindenképpen egy először több foszil, és ezt foszilissel fogjuk tenni, tehát hogy mielőtt át tudnánk állni a foszilisek csökkentésére, először egyetemben egy hatalmas löketet kell adjunk a fosziliseknek ahhoz, hogy ezt az átmenetet energiával finanszírozni tudjuk. Jól értem, amit írsz?
Abszolút így van, sőt, egyelőre én nem is látom azt a végállapotot, ahova el szeretnénk jutni, tehát azt az ideális zöld világot, ahol minden úgymond megújuló energiával biztosított, ezt én nem, egyelőre nem látom ennek a lehetőségét, ugyanis egy csomó iparág, amelyről beszélsz, amelyekkel ezeket az eszközöket létre kell hoznunk, ezekre egyáltalán nincs jelen pillanatban dekarbonizált megoldás. Tehát se az acélgyártás, szemengyártás, műtrágyagyártás, ezekről is beszélsz a könyvedben, vagy írsz a könyvedben, ezekre nincsen technológia.
Még az megint nagyon fontos, amit most mondasz, tehát hogy műtrágya, acél, cement, de a közlekedésben egy csomó mindent, tehát például ugye írsz arról, hogy a repülőgépeknél nem tudjuk kiváltani a kerozint, tehát hogy van egy csomó minden, amit nem látunk technológiailag, de hogy amit ma már látunk technológiailag, tehát ugye amire általában azt szoktuk mondani, hogy ez a zöld átmenet, minél inkább szél, hidró, szolár felé elmenni a szén, gáz, olaj irányából, még az a része is, amit látunk technológiailag, ha erre szűkítenénk le, és egyetértek veled, hogy nem lehet erre szűkíteni, hiszen ez csak egy része a kibocsátásnak, de még ez a része is úgy működne, hogy először egy hatalmas löketet kéne adni a fosziliseknek, mert egyre több energiával tudnánk kibányászni azt az érc mennyiséget, meg anyagmennyiséget, amivel átállnánk erre a zöld részére, és akkor még ott van az a probléma, amit most behozol, hogy ráadásul egy csomó technológiánál nem is tudjuk.
Igen, egyébként talán annál az 5%-nál már nagyobb az a hányad, amit energiatermelésre fordítunk, és amúgy is folyamatosan romlik, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a fosszilis energiahordozókhoz is egyre nehezebb hozzáférni. Tehát a könnyen kitermelhető készletek, azok nagyjából ismertek, és nagyjából fogyóban vannak, vagy elfogytak, és az új lelőhelyek azok már elég mostoha körülmények között bányázhatók, elég nagy energia ráfordítása. Tehát ez egy lefele menő trend, már csak azért is vissza kellene fogni a gazdasági növekedést, vagy le kellene vele állni, mert előbb-utóbb a fosszilis energiahordozók is ilyen értelemben ki fognak menni alólunk. Tehát nem azt, hogy elfogynak, nem azt mondom, hanem hogy egyre nagyobb energiát és egyre nagyobb az egész gazdaságnak egyre nagyobb hányadát fogja lekötni az, hogy a működéshez szükséges energiát előállítsuk.
Uh-huh. Akkor így nagyjából az ilyen big picture-ben egyetértünk, hogy igazából nem nagyon történik zöld átmenet, és hogy nagyon problémás maga a fogalom is. Ha elkezdjük nézni azokat a részeit, amiről viszont szokott lenni szó, mint zöld átmenet, akkor ugye ezek közül az egyik ez a napenergia, és itt ugye azt írod, hogy a problémánk az, hogy egy egységnyi területre relatíve kis napenergia esik, tehát miközben a nap óránként leküldi azt az energiamennyiséget a Földre, ami az emberiség teljes éves energia szükséglete lenne, tegyük hozzá azon a gazdasági volumenen, ahol most vagyunk, tehát hogyha tovább növekedik a gazdaság, akkor ez már nem lesz igaz, de ahogy most tartunk, ott óránként megkapjuk a naptól azt az energiamennyiséget, csak az a probléma, hogy per négyzetméter vagy per négyzetkilométer ez kevés, tehát hogy ugye az a problémánk, hogy hogyan tudunk szolárból összegyűjteni annyi energiát, amivel mondjuk nem tudom, autókat tudunk működtetni, vagy bármi más, és azt írod a könyvedben, sok példával illusztrálva, hogy ez nagyon problémás, tehát hogy nem olyan nagyon magas a szolár energiának, a fotovoltaiknak az energia hatékonysága, és hogy nagyon nagy területeket kéne ahhoz lefedni, hogy érdemben ezzel egy gazdaságot tudjunk működtetni.
Nem csak az a probléma vele, ugye a nappal az a probléma, hogy azon nem tudunk változtatni. Tehát ez az energiasűrűség, ez csillagászatilag adott, ezen változtatni látni nem lehet, amint azon sem, hogy a nap mikor süt és hova és hogyan, ezt is ő dönti el. És az az energiaforma, amit a nap leküld nekünk, az nekünk a modern civilizáció működtetéséhez nem megfelelő. Tehát a hő és fényenergia önmagában számunkra kvázi haszontalan. Nyilván, aki a strandon fekszik és élvezi, az ezt nem mondja, meg hát a növények sem panaszkodnak, de alapvetően a modern civilizáció működtetéséhez, amihez ugye áramot kérünk a nap 24 órájában, arra a nap energia közvetlenül nem alkalmas. Egyébként a hatás oka sokkal jobb a nap átalakításnak, tehát a fotovoltaikus elemeknek, mint a fotoszintézisnek, tehát körülbelül több mint 20-szor akkora. Tehát ilyen értelemben ez egy zseniális találmány, csak ezeken a problémákon, amiket említettem, nem tud segíteni.
Oda el fogunk jutni, hogy az áramtermelés, ugye a hőenergiája a napnak az hasznos tulajdonképpen, hogyha mondjuk vízmelegítésre használjuk, tehát hogy meleg vizet meg lakást lehet vele fűteni, nem? Tehát hogy arra egyébként tök hasznos.
Így van, tehát vannak is ilyen napkollektorok, és azok rá segítenek a fűtésre, de ugye azzal, hogy télen mi van, meg azzal, hogy éjszaka mi van azon, ezek se tudnak segíteni, tehát az...
De mint hogyha azt írnád a könyvedben, hogyha ezt figyelembe vesszük, tehát hogy magának a napkollektornak a hatásfoka az magas, csak hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy éjszaka nincs napsütés, hogy amikor nem süt teljesen a nap, ugye ennek a teljes hatásfoka már nem olyan nagyon magas.
Hát sajnos igen, tehát azok a névleges kapacitások, amelyek ugye rendelkezésünkre állnak mondjuk Magyarországon, közel 6 gigawattnyi naperőmű fotovoltaikus teljesítmény van már üzemben. Ennek a kihasználtsága, tehát ezzel a névleges teljesítménnyel számolva az 14%. Uh-huh. Tehát az éves kihasználtság 14%. Ez azt jelenti, mintha ez a erőművi kapacitás csak az időnek a kevesebb, mint egy hatod részében lenne működőképes. Tehát mit kezdünk a másik öt hatoddal, ugye ez a kérdés, és itt kezdődnek a nagyobb problémák, ugyanis itt lép be a képbe az energiatárolás szükségessége, amelyre szintén nincsen jelenleg ebben a léptékben technológiai megoldás.
Jussunk el majd az energiatároláshoz is, de még egy picit a szolárpaneleknél maradva. Azt is írod, hogy a szolár erőműveknek a energia megtérülése az jelenleg 1:4, azaz, hogy másképpen fogalmazva, az első 6 évében egy szolár erőmű az gyakorlatilag visszatermeli azt az energiát, amivel őt létrehozták. Tehát, hogy annyira sok energia szükségeltetik ahhoz, hogy fizikailag előállítsd ezt a szolár erőművet, hogy csak 6 év után, energia, nem pénz, hanem energia szempontjából 6 év után megtérülő tulajdonképpen.
Igen, ez valamennyi ilyen energia termelési módra vonatkozik, tehát a szélturbinákra ugyanúgy vonatkozik, először le kell gyártani őket. Ugye, hogyha ezekre gondolunk, ezekben rendkívül energiaigényes anyagok vannak, gondoljunk az üvegre, gondoljunk az alumínium tartószerkezetre, gondoljunk a betonra, ami ugye mondjuk, hogyha olyan helyen telepítjük, akkor megfelelően rögzíteni kell, és hát nem is beszélve ezekről a félvezetőkről és egyéb elektronikai eszközökről, amelyeknek a teljes gyártási lánca a bányászattól kezdve a gyártáson keresztül a szállítás, felszerelés, karbantartás, üzemeltetés, ez jelentős energiamennyiséget emészt fel. És hát ugye, amire ezek a számok vonatkoznak, azok a jelenleg hozzáférhető commerce rendszerek. Tehát lehet technológiai csúcs példákat mutogatni, hogy esetleg vannak már jobb megoldások, de hát ezeknek egyelőre az ára, vagy adott esetben erőforrás szempontjából komoly korlátai vannak.
Közgazdászként az ember mindig alternatíva költségben gondolkodik, és amikor ezt olvastam, akkor azt gondoltam magamban, hogy oké, ez így van, de hogy azok a rendszerek, amiket most működtetünk, a fosszilis rendszerek, annak is van megtérülése, tehát hogyha mondjuk a lakásunkat Szibériából származó gázzal hűtjük, akkor ott ki kellett húzni egy baromi hosszú gázvezetéket, egy erőműre van szükségünk a lakásunkban, tehát hogy lehet, hogy annak még rosszabb az energia megtérülése.
Hát ugye ez, amiről beszéltünk, hogy mennyi energiába kerül az energiát előállítani, vagy hányad részébe kerül, és hát a fosszilis energiaordozók annak köszönhetően, hogy roppant energiasűrűségűek, talán majd az energiatárolás kapcsán erről lesz szó. Emiatt ezeknek a hatásfoka, az energetikai ráfordítása így is kevesebb. Tehát a fénykorban a 60-as évek.
Igen, azzal együtt, igen. Hogy ki kell húzni egy sok ezer kilométeres barátságvezetéket, ezzel együtt is, meg az erőművekkel együtt is?
Úgy van, hiszen ezeket egyszer meg kell csinálni, és utána ezt a roppant sűrűségű energiát, aminek a szállítása viszonylag fajlagosan, viszonylag kis költséget emészt fel, ezzel ellátva tulajdonképpen ezt évtizedekig lehet működtetni, és az energiasűrűség, tehát ennek a koncentrált energiasűrűsége miatt ennek a hatásfoka lényegesen jobb. Például a 60-as években akár még ott helybeni felhasználással, amikor mondjuk Amerikában még voltak hagyományos olajlelőhelyek, és ott helyben finomították, felhasználták őket, ott a közvetlen energiakitermelésnek az energiaköltsége az ilyen 1:100 is volt. Tehát ugyanúgy, ha közel-keleten használjuk fel azt az olajat, amit ott helyben termelnek, annak rendkívül jók a megtérülési mutatói. Ha helyben, már szállítgatni kell, igen.
De ma ugye azt csináljuk, hogy cseppfolyós gáz, meg barátságkőolajvezeték, meg ezek azért nagyon messzire viszik az energiát.
Bizony, és hát ezt, mint ha te is írtad volna, de lehet, hogy nem te írtad, de ezt többen kiszámolták, hogy például a cseppfolyós gáz Amerikából szállítva, az kétszer olyan szennyező, kétszer annyi energia lábnyomú, mint a kőszén.
Aha. De azért továbbra is azt mondjuk, hogy, tehát, hogy 6 év a megtérülése energia szempontjából egy szolárpanelnek, de azért továbbra is azt mondjuk, hogy 6 év után viszont visszahozta azt az energiát, amiből előállítottuk, és onnantól viszont tisztábban működik, mint egy fosszilis rendszer.
Hát igen, ebbe igazad van, egészen addig, amíg működik, mert utána meg mit kezdünk vele, mert utána van egy hulladékunk, amellyel hát óriási energia ráfordítással, és bizonyos korlátozott mértékben tudunk valamit kezdeni. Tehát azért nyilván ezt is nézni kell. Egyébként az energiaköltségben ennek a megsemmisítése is beleszámít, meg az elhelyezése egyebek. Tehát, hogy azzal is szoktak, a teljes életciklussal szoktak számolni. Tehát ez egy érdekes dolog.
Az újrahasznosításra is ki akarok térni, ahogy az energiatárolására is, de akkor még egy formáról legalább beszélnünk kell, vagy 2-3-ról, mielőtt ezekre átérünk. A másik ez a szélenergia, és itt azt mondod, hogy a teljes szélenergia kapacitása, a potenciális kapacitása a világnak az 600 exazsúl, én el nem tudok képzelni egy exazsúlt, hogy az mennyi, de hogy azt írod, hogy ez az emberiség jelenlegi éves áramszükségletének vagy energiaszükségletének, ezt már nem tudom, ezzel nagyjából egyenlő, és hogy a szél az egy nagyon hatékony energiaforrás, és körülbelül csak az emberiség áram felhasználásának 10%-át szolgáljuk ki ezzel a formával. Tehát akkor jól értem, hogy a szélenergia az hatékonyabb, mint a szolárpanelek?
Igen, olyan értelemben, hogy nagyobb a kihasználtsága, tehát a szélnek a névleges kapacitásra viszonyított százalékos kihasználtsága az olyan 25% Magyarországon. És a tengeri erőműveknek, amely ugye hát van egy jelentős úgynevezett offshore erőmű rendszer is, amelyeknek meg hát még jobbak, hiszen a tengerparton gyakorlatilag állandóan fúj a szél, tehát sokkal nagyobb százalékban lehet a szélenergia. Persze a kiszámíthatatlansága, a változékonysága az ugyanúgy probléma, de azért az idő nagyobb részébe lehet kihasználni, tehát jobbak a energetikai megtérülési mutatói, mint a fotovoltaikus rendszereknek.
Azt is írod, hogy mivel ezeknek is van elképesztő előállítási költsége, energiában is, meg hát ugye jelenleg ez fosszilis előállítás, tehát olyanokat idézel itt, hogy 300 tonna acél, 12 tonna tiszta réz, 1 tonna alumínium és 2000 tonna beton szükségeltetik ahhoz, hogy egyetlen egy 130 méter magas 3 megawatt kapacitású szélturbinát előállítsunk, és hogyha együtt számoljuk a batteriével, az akkujával, ami 12 napnyi energiát tud tárolni, akkor azt mondod, hogy ennek az energia mérlege ez negatív. Az mit jelent, hogy ennek az energia mérlege negatív, vagy akkor nem érdemes csinálni?
Hát azt, hogy az egész életciklus alatt nem tudja visszatermelni azt az energiát, amiben az előállítása került. Tehát magyarul több energia előállítani az egész rendszert, mint amit az egész működési idej alatt 20x éven keresztül termelni tud. De ez az akkumulátorral együtt érvényes, tehát hogyha azt az akkumulátort, óriási tömegű és kapacitású akkumulátort telepítjük mellé, akkor ez nem, egyszerűen nem éri meg.
Tehát akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy ez a szélenergia plusz akkumulátor sztori, ez egy zsákutca, mert ennek negatív az energia mérlege, inkább abban kéne gondolkodjunk, hogy a szélturbinák egy hálózatba táplálnak be, és ott azonnali fogyasztásra kerül az energia, és akkor nem negatív az energia mérlege.
Így van, ha nincs energiatárolás, akkor és nem nincs nagy szállítás, nagy távolságra, mert azt is hozzátenném, ott is van egy jelentős veszteség, ugye hát az Ohm törvény alapján ezt ki lehet számolni, akkor ez helyben jelenthet időszakos megoldást, akkor, hogyha az energiaszükségletünket egy picit igazítjuk ahhoz, ahogy a körülmények engedik, úgy, mint régen. Tehát régen a szélmalomban akkor örölték a gabonát, a fújt a szél. Mi ettől elszoktunk. Nekünk ugye 0-24-be kell az energia, akkor is, ha nem fúj a szél, nem süt a nap, akkor is szeretnénk fogyasztani, na hát ez nem biztos, hogy hosszú távon működtethető.
Erre szokták mondani, hogy ilyen okos hálózatok kellenek, amik akkor kapcsolják be a fogyasztókat, amikor éppen termelünk, és kikapcsolják, amikor éppen kisebb a termelés. Tehát akkor azt mondod, hogy egy szélerőmű park nem baterivel, hanem hálózattal és okos rendszerrel, az egy jó megoldás.
Hát igen, ha ez lokális, tehát hogyha ez ott helyben felhasználódik, és alkalmazkodni tudunk hozzá. Csak az a baj, hogy az ipari termelés, amely hát jelenleg a legnagyobb energiafogyasztó bármelyik országban, az nem így működik. Tehát ahogy a szélmalomban régen örülték a gabonát, azt ma már elképzelhetetlen egy modern üzemben, hogy akkor azok küldjük a munkásokat, hogyha éppen fúj a szél és nincs energiánk. Tehát azért vannak megoldandó feladataink.
A geotermikus energiával kapcsolatban, mint hogyha optimista lennél, nem áramtermelésre, hanem fűtésre. Tehát, hogy azt olvasom ki, hogy a geotermikus áramtermelésnek a energia hatékonysága az túl alacsony, hogy szerinted ezzel foglalkozzunk, de hogy fűtésre meg ez egy hasznos dolog.
Hát igen, mondjuk a geotermia az azért nem minden országban hozzáférhető. Ugye vannak a világnak olyan országai, ahol ezt jól ki tudják használni, akár áramtermelésre is, például Izland, Törökország, Új-Zéland, Egyesült Államoknak bizonyos területein, de hát a többin ugye ez nem hozzáférhető.
Történetesen nálunk egész jó potenciál van, nem?
Egész jó, nem áramtermelésre, mert ugye olyan magas hőmérsékletű geotermiánk nincs, de például ilyen fűtés rásegítésre, ahogy egyébként már használják is több helyen, arra alkalmas lehet. Hát ennek is elég nagy egyébként a gépészeti és egyéb ráfordítása, karbantartási, mert azért nem egy egyszerű közegről van szó. Tehát azért ez nem magától jön fel a föld alól, mint Izlandon, hanem itt azért keményen oda kell tenni magunkat, be kell fektetni.
De mint hogyha azt írnád, hogy ez se igazából fenntartható abból a szempontból, és ezt mostanában nagyon sokan előhozzák, hogy mi itt Magyarországon tulajdonképpen lehasználjuk ezeket az erőforrásokat, mert nem pótoljuk a vizet, tehát hogy csak akkor fenntartható ez, hogyha folyamatos vízvisszapótlás van, és akkor viszont már nem, tehát Magyarországon termálfürdők használják nagyon sokszor, de nincs vízvisszapótlás, és akkor az meg már nem annyira energiahatékony, hogyha arról is neked kell gondoskodnod, hogy vissza kéne vezetned a vizet.
Hát igen, akkor az egy extra kiadás és extra energiaköltség, hogyha ilyen visszasajtoló kutakat is működtetünk, tehát az rontja az energetikai megtérülés hatásfokát valóban. Meg hát ugye ez nem a világ össze, tehát ez globálisan nyilván nem megoldás, azokban az országokban, ahol van ilyen potenciál, ott ez rá tud segíteni, de hát semmiképpen sem tudja az energiaellátás teljes egészében ebből a forrásból megoldani. Egyetlen ország sem.
A vízerőművekkel kapcsolatban a hatékonysággal én azt gondolom, hogy eléggé optimista vagy, viszont mint hogyha azt írnád, hogy a vízerőművek energiapotenciája az globálisan nézve a jelenleginek körülbelül a háromszorosánál tetőzik, tehát hogy most a vízenergia körülbelül a globális villamosáram igénynek a 20%-át fedezi, de hogy valahol a háromszor ekkoránál van egy felső limit, miközben relatíve hatékony.
Igen, de hát ugye azt mindenki tudja, hogy akkor lehet ezt jól kihasználni, hogyha van bővízű folyó, ha van esés. Ez ugye nem mindenhol van így, tehát nyilván alföldi országokban, vízszegény országokban ez nem lesz megoldás. És hát azért nagyon sok ilyen vízi erőművet létesítettünk már több országban, tehát azért olyan nagy tartalékok ebben a rendszerben legalábbis nagyságrendileg nagyobbak a jelenleginél nincsenek. És hát akkor még a klímaváltozás kérdéses, hogy a víz hozzáférését hogy fogja befolyásolni, mert hogyha ugye további trendszerűen folytatódik a vízmennyiség csökkenése, vagy aszályosod, akkor tulajdonképpen a vízerőművekre hosszú távon csak korlátozottan tudunk számítani.
És írsz is példákat arra, hogy vannak már olyan vízerőművek, ahol a víz mennyiséggel is probléma van. Meg még egy aspektust felvetsz, hogy ugye jelenleg 90%-a a vízerőművi kapacitásnak az nem a folyók természetes eséséből jön, hanem a felpumpált víz lesz tulajdonképpen, tehát ez már ugye kapcsolódik a tározáshoz, hiszen ugye a kémiai alapú baterikkel szemben itt egy ilyen szolárral vagy széllel felpumpáljuk a vizet egy tározóba, és akkor onnan visszaengedjük. Itt viszont Nekem az a problémám, hogy én egy kicsit utána olvastam ennek a magaslati tárolás ügynek, és hát ugye van ez a legnagyobb ilyen tároló Európában, ez Svájcban van, amit hát 20-30 éven keresztül építettek, döbbenetes mennyiségű vasbetont kellett belerakni, és ezt te is írod a könyvedben, hogy ráadásul még ugye a benne maradt organikus anyagok miatt az első 10 évben masszív metán kibocsátó. Tehát, hogyha összeadjuk a vasbetonnak az építését, a metán kibocsátást, összeadjuk azt, hogy ez tönkreteszi az élővilágát mondjuk magaslati tájaknak, tehát hogy azért nem hiszem, hogy szeretnénk a Alpokot vagy a Kárpátokat telerakni víztározókkal, tehát amikor arra hivatkoznak sokan, hogy a lítium és egyéb alapú bateriknek az alternatívája magaslati tározás lenne, akkor szerintem nem számolnak utána, hogy ez mivel járna időben, tehát ezek ilyen 20-30 éves projektek, tájrombolásban, és hát egyszerűen nincs annyi hely, szóval szerintem ez nagyon problémás.
Ebbe egyetértünk. Egyébként aztán a hétvégén olvastam, hogy Magyarországon a Mátrában terveznek egy szivattyús, tározós erőművet létesíteni. Talán egy meglevő, talán a Csóréti víztározóra nem vagyok benne biztos, tehát hogy nem egy zöldmezős beruházásról lenne szó, de hát még akkor is ez nagyon komoly idő és ráfordítás ezeket létrehozni valóban, de hát jelenleg ugye 90% a villamos energiatárolásnak az ilyeneken keresztül valósul meg, tehát nem az akkumulátorok keresztül.
Aztán vannak ilyenek, hogy áropályerőmű vagy hullámmozgás kihasználó, ezekről mit gondolsz?
Hát az elvileg sokkal nagyobb potenciál lenne, ott nyilván nincsenek ilyen korlátok, hogy mondjuk a jelenleginek a háromszorosát lehet még üzembe helyezni, hát csak ugye, hát azért mindenki el tudja ennek a beruházás igényét, léptékét, idő szükségletét képzelni. És hát a tenger az egy roppant agresszív közeg. Tehát kémiailag is, meg fizikailag is. Tehát ott azért nagyon komoly, masszív szerkezetek kellenek, amelyek aztán hát viszonylag hamar korrodálnak, tönkre mennek. Tehát ez nem egy gyerekjátszótér, egy tengeri létesítmény, az kőkemény. Technológia és ráfordítás. Tehát az energetikai hatásfokuk ezeknek, hiába van utána óriási energia benne, de egyáltalán nem biztos, hogy annyira szép, mint amilyen ilyen elméletben látszik.
Jó, és akkor ugye forduljunk is rá a tárolás kérdésére, amit már ugye a magaslati erőművekkel egy kicsit érintettünk is, de hogy ugye ezeknek a fenntarthatónak nevezett energiaforrásoknak, főleg a napnak és a szélnek az az alapvető problémája, hogy ezek intermitensek, tehát hogy nem állandóan nyerünk belőlük energiát, és akkor ugye a nagy kérdésünk az az, hogy tudjuk-e tárolni tehát még akkor is, ha azt feltételezzük, hogy nem nő tovább a világgazdaság, amit ugye sajnos jelenleg nem feltételezhetünk, mert az elmúlt évtizedekben olyan 3,5%-os átlagos növekedést mutatott a világgazdaság, és ugye van egy George Kellis nevű ökológiai közgazdász, aki azt mondja, hogy ha ezt a növekedést folytatnánk az évszázad végéig, akkor 10-szeresére nőne a világgazdaság. Tehát, hogy nagyon naív azt a feltételezést tartani, hogy itt egy nem növekvő gazdaság van, de már a jelenlegi gazdasági méretünk mellett sem biztos, hogy tárolási kapacitással bírjuk a fenntartható energiaforrások bevezetését, és akkor itt ugye az egyik problémánk ez a vegyi anyagokra épülő akkumulátor, ami ugye jelenleg főleg lítium alapú akkumulátor, ahol azt írod, hogy a nagy problémánk az, hogy egyszerűen az energia sűrűsége az sokkal kisebb, és olyan adatokat idézel, hogy míg mondjuk a fosziliseknek az energia sűrűsége az
13.000 wattóra kilogrammonként.
13.000 wattóra kilogrammonként, addig azt mondod, hogy a lítium alapú elemeknél ez mondjuk 500 wattóra.
Hát az ideális, még nincs annyi, 270-nél tart jelenleg a technológia.
Tehát, hogyha nagyon...
500 az a szilárd test lenne, hogyha elkészülne valaha, de egyébként 270 jelenleg a legkorszerűbb lítium ion akkumulátoroknak az energiasűrűsége. Tehát
hát inkább 270, és a elképzelt potenciális inkább 500, miközben ugye azt mondod, hogy a fosziliseké meg 13.000. Ezek lépték különbsége.
Hát bizony lépték, igen. Ez egy 60-as szorzó a kettő között lényegében. Tehát ez egy óriási különbség. Emiatt ugye az akkumulátor nem is rúg labdába, például a repülésnél, vagy a tengerhajózásnál. vagy a teherszállításnál is sem látjuk ezt áttörni, mert egyszerűen azt az energiamennyiséget, ami ahhoz kell, hogy ezek működjenek, azt akkumulátoron képtelenség biztosítani.
Uh-huh. És majd fogunk külön beszélni az anyagokról, de hogy amikor az anyagokról írsz, akkor azt írod például, hogy az az elképzelés, hogy a világ 1,4 milliárd autóját lecseréljük ilyen baterikre, az szintén, tehát egy elektromos autóra, amiben ugye ilyen típusú lítium elemek vannak, ez nem fog megtörténni, mert hogy egyszerűen azok az anyagok, amelyek katódhoz, nem is a lítium az igazi probléma írott, hanem hogy a katódot képező anyagokból egyszerűen nincs elég.
Hát igen, ez az a baj, hogy ezek olyan ritka előfordulású technológiai elemek, fémek, amelyeknek ugyanolyan véges készleteik vannak, mint a fosszilisnek, sőt, ezek még kritikusabbak. Abból a szempontból, hogy a tervezett felhasználás az már gyakorlatilag az évszázad közepére kimeríti ezeknek a készleteit. Tehát gyakorlatilag egy cseberből vederbe jutunk, hiszen nyilvánvalóan véges és nem megújuló fosszilis energiahordozók helyett egy nyersanyag, ásványi nyersanyag függőséget definiálunk, illetve hát ugyanolyan kockázatot vállalunk magunkra, mint a fosszilis energiahordozókkal, csak nem, ugye nem olaj, vagy gáz, vagy szén, hanem ezek a ércek, amelyek ezekhez a technológiákhoz kellenek.
És ugye azt is írod, hogy ha megoldható lenne az újrafeldolgozása ezeknek a bateriknek, akkor az jelentősen javítana a helyzeten, de hogy jelenleg nem is úgy készítik ezeket az akkumulátorokat, hogy erre gondolnának. Valahol gyártják ezeket az elektromos autókat, majd utána sok száz kilométerre onnan használják, és egyszerűen nem lenne energetikailag hatékony ezeket visszaküldeni. Ugye Európai Uniónak jelenleg az a szabályozása, hogy ott kell feldolgozni, ahol gyártják őket, de hogy ez energetikai nem hatékony visszaküldeni ezeket a bateriket, és egyébként meg nem is nagyon tudnak jelenleg mit kezdeni vele, mert annyira energiaigényes az újrafeldolgozásuk, hogy ez egyelőre problémás.
Hát minden újrafelhasználás, tehát azt ne gondoljuk, hogy az újrafelhasználás azt jelenti, hogy visszaküldjük a gyárba, ott szétszerelik, és azokat az elemeket, amelyek érintetlenek, ezek kémiailag módosulnak, tehát ezeket kvázi ugyanúgy kell kezelni, mintha nyersanyagok lennének, és ugyanúgy olyan technológiákat kell alkalmazni, vegyi technológiát, vagy hő segítségével ezeket újra fel kell tárni, irtózatos energia ráfordítással. Tehát ez az újrafelhasználás, ez nem olyan, hogy visszavisszük az üres üveget, és beletöltik a sört, és újra megisszuk. Tehát ne így képzeljük el, hanem ezt azt vegyipari alapanyagként, vagy inkább nyersanyagnak képzeljük ezeket az eszközöket. Hát a jelenlegi akkumulátorokat úgy gyártják, hogy még szinte szétszerelni se lehet őket. Tehát a cellákat megbontani se lehet, annyira össze vannak ragasztva, és annyira kompaktak, hogy még az is nehézségekbe ütközik, egyáltalán nem újrahasznosításra optimáltak ezek.
De itt viszont lehet javítani, hogyha úgy szabályozunk, hogy kötelező legyen úgy gyártani, hogy szétszedhető legyen, és nem tudom, talán hatékonyabb. Tehát ahogy egyre több akkumulátort kell majd újrahasznosítanunk, talán azért fejlődik az újrahasznosításnak a technológiája is.
Biztos fejlődik, de azért azt ne gondoljuk, hogy ez energia nélkül megúszható. Tehát már ha csak arra gondolunk, hogy ezeket egy helyre kell szállítani, ezeket a nehéz akkumulátorokat, és utána nekik állni úgy, mint hogyha nyersanyagok lennének, hát ezt mindenki el tudja képzelni, hogy ez mennyi energia. Akár a magas hőmérsékletű technológiára, akár a vegyi technológiára gondol.
Mivel nem azt akarjuk mondani, hogy az elektromos autó rosszabb lenne, mint a benzinalapú autó, csak azt akarjuk mondani, hogy az az illúzió, hogy ilyen töménytelen mennyiségű autót akarunk látni az utakon, az nem működik.
Hát az nem, de hát annak vannak egyéb korlátai is, hát hogyha most a töltőhálózatra gondolunk, vagy arra, hogy mondjuk a lakótelepeken élők hogy fogják tölteni az autókat, hát ehhez nem kell nagy fantázia, hogy azért lássuk ennek a korlátait. És hogyha az időléptéket is figyelembe vesszük, hogy ugye 2035-re már hát elvileg ugye nem szeretnénk hagyományos motorral szeret autókat látni, akkor meg hát ennek a fényében hát ez elég reménytelen vállalkozásnak tűnik.
Töltőhálózatot ki lehet építeni, nem? Tehát, hogyha erre szükség van, akkor építünk töltőhálózatot. Vagy arra gondolsz, hogy áramkapacitással nem bírjuk?
Hát az is, igen. Tehát az is, hát ahhoz a teljes infrastruktúra kell, a energiatermeléstől kezdve a szállításon át a mindenféle szabályozásig. És hát én behoznék egy új aspektus, például a réz, ami nélkül jelenleg nincs elektromos áram sehol. a világban, és a réz az egy kritikus erőforrássá kezd válni, tehát az ismert készleteit, ugye elég régóta bányászuk a rezet, és elég korlátosak, amelyek hát hamarosan, hogyha egy ilyen energetikai átállást végig gondolunk, és végig számolunk, akkor hát bizony, igen, hamar a végére járunk az ismert réz erőfordulásoknak.
Egy alternatívának gondolják a hidrogén alapú tározást, tehát nagyon sokszor fölmerül, hogy nem az ilyen lítium alapú, meg egyéb más vegyi alapú baterik, hanem akkor a hidrogén alapú tározás, de ezt a mítoszt is kipukasztod, amikor hát egyrészt azt mondod, hogy a ma megtermelt hidrogénnek a 96%-a az nem úgy történik, ahogy azt az ember elképzeli, hogy elektrolízissel, mert mindenki abban van, hogy tanultuk iskolába, hogy árammal hidrogénre és oxigénre bontjuk, és hogy ez milyen tiszta, hogy utána víz keletkezik, csak hogy nem így, hanem földgáz felhasználásával készül a 96%-a, mert hogy az energiahatékonyabb.
Bizony, hát ugye itt az energiaveszteség a legnagyobb probléma, tehát ez egy működő rendszer egyébként, tehát elektrolízisre elő lehet állítani vízből hidrogént, és el is lehet tárolni, és újra föl lehet használni például üzemanyag cellába, csak ennek az egész folyamatnak a vesztesége, mire visszakapjuk az áramot, a befektetett energiát, az 70%, tehát gyakorlatilag 70%-os veszteséggel működik ez a rendszer, ez az energiatárolás. Ez egy roppant gazdaságtalan rendszer, azaz óriási energiafelesleg kell az elején, hogy az az energia végén kinyerhető legyen. És hát ez egy, azt nem is kell magyarázni, hogy ez mennyire technológia igényes, ráadásul egy veszélyes technológia hidrogén. Mert vannak bizonyos
kérdezők. Idézek néhány adatot, amiket te hozol ennek az alátámasztására. Azt írod, hogy elektrolízissel 60 kWh per kilogram az előállítása a hidrogénnek, földgázzal pedig 25 kWh per kilogram, tehát jelentősen energiaintenzívebb az elektrolízissel, és a másik, hogy veszteségünk van már az előállításnál, jelentős veszteségünk van a tárolásnál, tehát arról is beszélsz, hogy egyszer jelenleg nem tudjuk rendesen tárolni a hidrogént, erről mondasz pár szót?
Hát tartósan nem, ugye a hidrogén a legkisebb tömegszámú elem, ugye nagyon szökös, tehát gyakorlatilag szinte mindenen átmegy, és elég speciális körülmények kellenek ahhoz, hogy ezt helyben tudjuk marasztalni, és azt is csak korlátos ideig tudjuk tenni, tehát nagyon hosszú távon a hidrogén se tárolható.
Mert hogy sűríteni kell, tehát hogy a hidrogént a természetes formájában az túl nagy lenne, akkora tározókat nem tudunk. Ha viszont sűrítjük, akkor megkiszökik.
Hát sűrítjük, illetve hűteni kell, még cseppfolyósítani kell, és hát nagyon nagy ráfordítás, energiaráfordítás azt helyben tartani, és hát, mint említettem, a hidrogén veszélyes anyag, tehát azért vannak kockázatai, tehát ezek végig veszélyes technológiák, amiről beszélünk.
És akkor ugye a végén még amit mondasz, hogy akkor bekerül egy hidrogén cellába, és a hidrogén cellának is van egy elég jelentős veszteség.
Így van, 40% az elméletileg elérhető minimális veszteség. Tehát a 60%-át tudjuk csak a kémia energiának a hidrogénből elektromos árammá alakítani.
Tehát tulajdonképpen, hogyha 100 egységnyi energiával előállítod, tárolod és működteted a hidrogéncellát, akkor a végén kinyersz belőle 36 körülbelül. 36
körülbelül, igen. Így van. Így
mi
van.
Ez hogyan hasonul a foszilisekhez, vagy a lítium alapú bateréhez?
Hát mármint energia sűrűségben?
Hát energia veszteség, energia hatékonyság szempontjában. Mekkora a vesztesége a többi?
Hát a másiknak is nagy, tehát hogyha mondjuk egy olajtermelést, szállítást nézzük, akkor ott is nagy veszteségek vannak, csak ugye eddig az olajból volt bőven, fürödtünk az olajban, tehát ezt a veszteséget megengedhettük magunknak. De most, hogy a hidrogént elő kell állítani, most már egész más a helyzet, mert először ezt az energiát be kell fektetni, amivel előállítjuk, és abból van a veszteség utána, hiszen annak csak a töredékét kapjuk mondjuk vissza elektromos áramba végén. Tehát amíg ugye bőségében voltunk az olajnak, ezekkel a veszteségekkel úgymond nem nagyon foglalkoztunk, a mai napig igazán ezzel nem foglalkozunk. Tehát egy finomított kőolaj terméken elég komoly veszteség van, mire ugye odáig eljutunk. Más kérdés, hogy ugye a finomítás során szinte minden hulladékot valahol hasznosítunk. Például aszfalt, például a teherhajózásnak ez a nehéz olaj, vagy úgynevezett bunkerolaj maradéka, amit elégetnek, tehát gázolaj, dízel, tehát gyakorlatilag minden részét úgymond valamilyen formában hasznosítjuk ennek. Tehát az is kérdés persze, hogy akkor miben lesznek az utak mondjuk javítva, vagy miből építjük őket, ha mondjuk a foszilis energiahordozók elfogynak, mert ennek a mellékterméke tulajdonképpen más célokat
is. A bitumen.
Igen.
És akkor a vége felégéhez közeledve, ugye akkor még maradt egy energiaforrásunk, és még mielőtt valaki azt gondolná, hogy ennek az egész beszélgetésnek az a kifutása, hogy akkor a nukleáris energia a jövő. Szóljunk pár szót a nukleáris energiáról is, aminek ugye két formája van, a fúziós és a fissziós. Jelenleg ugye a fissziós erőműveket működtetjük, aminek marha jó hatásfoka van, csak itt is több problémánk van. Ugye az egyik az, hogy nagyjából még a jelenlegi felhasználás mellett is 100 éven belül kifogy a fűtőelem, tehát ugye most igazából még csak a fejlettebb országokban vannak atomerőművek, mondjuk feltételezzük, hogy az olyan hatalmas, túlnépesedő országok, mint mondjuk Nigéria, Etiópia hirtelen atomenergiával akarná megoldani az áramellátását, akkor még ennél is sokkal gyorsabban elfogyna az urán. Tehát, hogy ugye is itt nekünk nem egy generációra kéne megtervezni a fenntartható energiarendszert, hanem hosszú távra. Tehát, hogy már csak fűtőelemellátás szempontjából sem reális, hogy a globális energiarendszert fissziós reaktorokra építsük.
Hát egyáltalán nem, meg hát az egyéb nehézségeket nem is érdemes említeni, tehát akár egy ilyennek a időszükséglete egy erőművi blokk létrehozásának, azt mindenki tudja, hiszen Magyarországon is ez folyamatban van. A vízigénye, hűtővízigénye, ami hát mondjuk Nigériát említette, tehát nem vagyok biztos benne, hogy ott mondjuk ezt lehetne a hűtését megfelelően biztosítani, és hát akkor a nukleáris hulladék elhelyezését és egyéb problémákat, terrorizmus kockázatát, háborús
kockázatát. Ezt akartam még behozni, hogy hát mondjuk egy ilyen stabil ország esetében még azt mondanám, hogy el lehet rajta gondolkodni, de ugye a zaporozsiai erőmű esete Ukrajnában bemutatta, ahol hát gyakorlatilag alá volt aknázva, és rakétákkal lőtték egymást a háborús felek a zaporozsiai atomerőmű területén gyakorlatilag, és hát ugye olyan országokban, ahol folyamatos polgárháború van, és az összeomlás veszélye, én egyáltalán nem látom, hogy valaki nukleáris erőművekkel meg tudná, hogy meg akarná oldani egyáltalán a mondjuk a fejlődő országok jelentős részének az energiaellátása.
Ez szerintem szóba se került, tehát ez nem is opció. Ezen csak azok az országok gondolkoznak, akik amúgy is elkötelezettek az atomenergia mellett, és vannak működő rendszereik, ők gondolkodnak abban, hogy ezt mondjuk bővíteni, vagy
meghosszabbítani. És náluk is problémás, mert ugye a franciáknál látjuk, hogy hát eddig Afrikából oldották, ugye a franciáknak 80% az áramellátásuknak nukleáris erőműből jött, de nekik nincsen saját fűtő. Elemük, és ugye ezt eddig Afrikából oldották meg, az egykori gyarmataikról, de onnan kidobták a franciákat, és most olyan rendkívül stabil alternatívák iránt kellett érdeklődniük, mint Kazaksztán és a egyéb más sztánok, tehát hogy igazából honnan vesz az ember nukleáris fűtőelemet, már az is problémás, még egy stabil ország esetében is, hogy instabil országokból kell importálnia, tehát én ezt egyáltalán nem látom egy megbízható, stabil energiaforrásnak.
Nem, és akkor még mindig csak az áramnál tartunk, tehát az elektromos energiánál, aminél láttuk, hogy a tárolás hiánya miatt például egy csomó alkalmazásnál nem is jöhet szóban, tehát például a repülés az nem fog. Tehát áramszedős repülőgépeket én ezen tudok elképzelni, akkumulátorral meg nem tud felszállni. Tehát, hogy én azt látom, hogy az elektromossággal még önmagában nem oldottuk meg a világ energia problémáit, hiszen nagyon sok nagy hőmérsékletű folyamat van, amit szintén kezelni kell, plusz ezek a mobilitáshoz kapcsolódó energiaszükségleteket, ezeket nem lehet elektromos árammal közvetlenül biztosítani.
És akkor ugye végezetül óriási reményeket fűznek emberek a fúziós reaktorhoz, amiben most így nem mennék bele a technológiájába, de hogy az egy olyan alternatíva a jelenlegi fissziós reaktorokhoz képest, amiről hát ugye van ez a híres iparági vicc, hogy az mindig 30-40 évnyire van, és ez 1950-es években is 30-40 évnyire volt, meg most is 30-40 évnyire van, és már ez is önmagában aggasztó, hogy olyasmibe fektetnek rengeteg hitet emberek, aminek a kereskedelmi forgalomba hozatala, a volumenben skálázhatósága az döbbenetes messze van, és még nem látjuk egyáltalán, hogy ebből valaha lesz-e valami, miközben már régen fenntartható energiával kellene gondolkodnunk, de hogy te azt írod, hogy ennél is nagyobb baj van, mert hogy a fúziós erőművekhez szükséges két fűtőelem közül az egyikből egyszerűen nincs is elég a Földön.
Ez így van, a trícium, ugye, hát ez a földi körülmények között csak tríciummal működik, és ahhoz is 150 millió fok kell, és a trícium az egy rendkívül ritka hidrogénizotóp, amelyből 25 kiló van adott pillanatban a Földön, és egy ilyen erőmű, amit 2050-re terveznének, hogyha minden jól megy, a 150 kilót enne évente, hogy egyáltalán demonstrációs erőműként működjön, tehát a óriási ellentmondás feszül a rendelkezésre álló fűtőanyagnak a mennyisége, illetve a szükséges mennyiség között. És hát ez áthidalhatatlannak tűnik, még akkor is, hogyha tríciumot lehet lítiumból előállítani az erőműben, de hát ahhoz egy stabil működés, folyamatos működés kell, és egyszerűen ennek semmiféle nyomát nem látjuk. Ugye az eddigi világrekord az 5,2 másodperc, ameddig működik egy ilyen rendszer, és azt kell tudni, hogy utána az egészet újra kell építeni, mert az, hogy ha ez a plazma instabillá válik, akkor tulajdonképpen a rendszernek minden elemét tönkreteszi a magas hőmérséklet miatt.
És ez az 5-6 másodperc, ez 3,5 hónapon keresztül készítették elő azt a kísérletet, aminek a végén az 5-6 másodpercet elő ki tudták nyerni belőle. Ugye azt írott, hogy ez a 25 kg trícium, ami jelenleg rendelkezésünkre áll, már csak az a kísérleti reaktor, amivel a fúziós energiával kísérleteznek, ez az ITER nevű reaktor is, évente körülbelül 1 kg-ot elfogyaszt ebből. Tehát, hogyha igaz az iparági vicc, hogy 30 évnyire vagyunk a skálázhatóságtól, akkor lehet, hogy mielőtt ez bekövetkezne, a kísérleti reaktor felhasználja az összes tríciumot.
Ja nem, hát azért a trícium valamennyire az újra termelődik, tehát a kozmikus sugárzás hatására is keletkezik, meg atomerőművekben is állítódnak elő, hagyományos atomerőművekben is, csak ugye hát a mennyiség akkor is roppant korlátos ahhoz az igényhez képest, amit egy ilyen globális rendszer támasztana. Abban meg már bele sem mernék gondolni, hogy ennek mi lenne az energiahatékonysága. Tehát azért a ráfordítást azt látjuk, hogy micsoda technológia, mennyi anyag, energia ezeket az erőműveket létrehozni, ami mondjuk egy vízforralót tud most jelenleg, ez a világrekord, azt hiszem, egy vízborralót tudna, egy teát tudna megfőzni körülbelül. Na most ez fölskáláz, vagy gyakorlatilag olyan ráfordítás, amely valószínű többe kerülne a leves, mint a hús. Tehát én ezt egyáltalán nem látom korlátlan és végtelen energiaforrásnak, én egyáltalán megvalósítatónak se látom, de hogy ez bennünket az elkövetkező évtizedekben, ami a legkritikusabb lesz itt a zöld átállás és hát a világ jövője szempontjából, ebből az egyenletből biztos ezt a fúziós energiát nyugodtan ki lehet hagyni.
Szóval itt az elmúlt egy óra alatt végigmentünk a fenntartható energiaforrások során, végigmentünk a tárolási kapacitások során, és oda konkludáltunk, hogy hát egyrészt nincs zöld átmenet, másrészt nem is nagyon látszik egy csomó technológiánál, hogy ez hogyan valósulna meg, harmadrészt pedig, hogy ezeknek az energiahatékonyságával probléma van, és hát nyilván akkor még nem is érintettük azt, hogy a növekedéssel még az energiaigény is nőne, tehát hogy irtózatosan messze vagyunk attól, hogy bármifajta érdemi fenntarthatóságról vagy zöld átmenetről beszélhessünk. Az ilyen beszélgetések végén az emberek, nekem az a tapasztalatom, hogy mindig valami fajta feloldozást kérnek, hogy úristen, nagyon elszomorított, amit hallottam, nagyon nagy depresszióba estem, mondjatok valami olyasmit, amivel megnyugtathatom a lelkemet, de én egyre inkább oda jutok az ilyen kérések esetén, hogy nem. Nem kell feloldalást adni, és nem kell megnyugtatni az embereket. Úgyhogy én nem kérnélek arra, hogy mondj valami megnyugtatót, mert azt gondolom, hogy bizony nem az a feladatunk, hogy megnyugtassuk az embereket, hogy egyébként meg minden rendben van, hanem azt hiszem, hogy kifejezetten az a feladatunk, hogy egy ilyen beszélgetés után az emberek igenis azon gondolkodjanak, hogy mekkora baj van. Nem tudom, ezzel egyetértesz.
Abszolút egyetértek. Ugye a kedvenc mondásom, ami nem az enyém, hanem Székely János püspök úré, hogy a valóság nem ellenség, nem kell tőle félni, szembe kell nézni vele, hiszen az életünket a valóság határozza meg, és egyszerűen gondolkodó emberként nem tehetjük meg azt, hogy nem veszünk a valóságról tudomást.
Jó, szerintem én ezzel egyetértek, úgyhogy csak annyit akkor, hogy Gencsér András professzor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt végigvetted velem, és folytatjuk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/PogiPodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.